Ült a négy legény a tűz körül, egyik se szólt semmit. De szemük olykor rebbenve alálesett a vájuk felé, mintha vártak volna onnan valakit. A karámban néha megmozdult egy-egy juh, és köhögött. Olykor megkondult félhalkan egy kolomb. A kutyák aludtak. Ha széthult a tűz, új fát vetettek rá, és ültek körülötte, és nem szóltak egy szót sem. Sok-sok idő telt el így, nem lehetett tudni, hogy mennyi. A csillagok didergő fénye hűvös harmatot kezdett alászűrni a tisztásra, aztán keleten megsápadt az ég alján egy folt. Nőtt, kirajzolódott benne a hegyek tarajos háta, és lassan, mint egy nagy vörös tojás, kiült a Pietros tetejére a hold. Valami egészen különös derengés támadt. Tisztán lehetett látni a kalibát, a karám egyes cölöpeit, a vájukat lent, és a víz csillogását a vájukban. Lehetett látni végig a nagy üres tisztást, és az erdő fekete szegélyét kereken, és egy-egy fenyő fekete csúcsát, ahogy felszúrta a holdfényt. Nem lehetett tudni, hogy melyik kutya kezdte el, de egyszerre csak ott ült valamennyi a karám előtt, föltartott fejjel bámulta a holdat, és vonyított. Kísérteties volt, és hátborzongató a hangjuk. Olykor egy bagoly körözött át fölöttük, hallani sem lehetett a szárnyát, csak jött és ment, jött és elment. Nyílj az anyátok! Mordult rá Kosztaki a kutyákra, és közéjük hajított egy fát. A kutyák elhallgattak, csönd lett. Csak a hold ült vörösen a Pietros tetején, és lassan emelkedni próbált. És akkor egyszerre meghallották az éneket. Ki lehetett tudni, hogy honnan jött? Szinte azt sem lehetett tudni, hogy ott volt-e valóban, vagy csak a csönd, az éjszaka és a hold játszottak együtt valami babonát. Toma hallotta meg elsőnek. Halljátok! Suttogta, és a szeme ilyetten merett előre. Hallották mind. A tűz didergő fénye és a hold négy döbbent szempár tükrében csillant meg egyszerre. Visszafojtották a lélegzetüket. Valahol egy asszony énekelt. Szavak nélkül. Valami ismeretlen, különös dalt. Egy fájdalmas, szívettépően szomorú dalt, amilyent még nem énekelt asszony soha. Jaj, nyögött föl Toma a legfiatalabbik. Jaj. A kutyák ültek hegyesen a karám előtt, és füleltek. Ők is hallották a dalt áramlani valahonnan az éjszaka bűbályos derengéséből, de nem ugattak. Csak ültek és hegyezett fülekkel figyelték a hangot. Valaki énekelt, de nem lehetett tudni, hogy hol. Közele vagy messze, valahol fönt a tisztáson, vagy az erdők között, vagy a fák fölött, a holdban, nem lehetett tudni. Néha olyan volt, mintha onnan jött volna a karám mögül. Egészen közelről. Máskor, mint a végetetlen messzeségből hoznák a holdsugarai valahonnan az erdők legsötétebb mélységéből, vagy a Pietros sárgáskéken kirajzolt csúcsáról, vagy talán éppen a holdról. Búgott, halkan és panaszosan, mint ha valaki belesúgta volna a bánatát az éjszakába, és a hold sugarai dallá szűrve csobogtatnák tovább, mint valami láthatatlan lágy patakvizet a csönd fekete partjai között. Valaki valahol énekelt. Aztán Toma fölállt. Nem szólt semmit, csak fölállt, és látni lehetett, hogy a térde reszket. Nem nyúlt a bunda után, csak fölállt, csak állt fölegyenesedve, és figyelte a hangot. Aztán megindult. Hová végy? Szólt utána szinte ijedten az egyik legény. Toma nem felelt, csak ment. Elhaladt a karám mellett, és látni lehetett a holdfényében, ahogy átment a tisztáson az erdő felé. Toma! Toma! Kiáltottak utána, de nem fordult vissza, csak ment. Ment, 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 és aztán elveszett az éjszakában. Rémülettől dermedten néztek utána. Aztán nem beszéltek többet, csak ültek az elhamvadt tűz körül, és figyeltek. Még egy darabig hallatszott az a különös ének. Aztán elveszett a csöndben. Nem lehetett tudni, mikor volt vége. Mintha nem is szűnt volna meg, csak elhalkult volna lassan. Egyre halkabban és halkabban lehetett hallani, aztán már csak bent a fülükben, az agyukban, a döbbent szívükben zsongott és búgott, és aztán egyszerre csak azt érezték, hogy csönd van, vak, siket csönd. Összenéztek. Nem szóltak, csak egymásra néztek hosszasan, és várták, hogy újra megszólaljon az ének. De nem szólalt meg többet. Csak a csönd volt körös körül, és az éjszaka és a hold, ahogy egyre magasabbra hágott, és az éjszaka nyirkos párái, ahogy széles körben a hold köré gyűltek. Reggelig ültek ott szótlanul, és vártak. De nem tért vissza a hang, és Toma se jött. Hajnal felé meggyűlt a köd, és elfötte a holdat. Később sem oszlott el, aztán ki kellett ereszteni a juhokat, és Toma még mindig nem volt ott. Amikor az öreg árszintja kilépett a kalibából, szürke köt takarta az erdőket. A nap, mint egy nagy vörös golyó izzott keresztül a ködön, a juhokat akkor terelték le a pakurárok a vízhez. Hárman voltak csak. Toma merre van? Kérdezte később, mikor hozzáfogtak a fejéshez. Zavartan és akadozva mondták el neki azt, ami az éjszaka történt. Az öreg bosszussal legyintett és morgott valamit. Aztán hozzáfogtak a fejéshez, de Toma nem került elő azután sem. Bevégezték a fejést, és a juhokat kiterelték legelni, és Toma nem volt ott. A köd rendre fölszállt, szétoszlott az égen, melegen tűzött a nap, és Toma még mindig nem jött vissza. Dél lett. A három legény szótanul kanalazta a zsendicét, falta hozzá a puliszkát, még egymás tekintetét is kerülték. Az öreg is hallgatott, csak amikor letette a cseréptányért maga elé a földre, megtörölte ingeszélével a fakanalat, akkor kérdezte meg, merre ment? A legények összenéztek. A Strug felé talán, mondta bizonytalanul az egyik. Úgy van, úgy van, úgy van, erősítette a másik kettő, a Strug felé, arra! Az öreg sóhajtott, föltápászkodott a földről, megkereste a botját, és elindult. A tisztás közepetáján még visszafordult egyszer, és füttyentett a kutyának, Csabán, ne! Csabán! Csabán, ne! Aztán kutyástól együtt elnyelte az erdő. Később a legények kihajtották a juhokat. Akarattal terelték őket a Strug felé, hogy hamarabb láthassák meg az öreget, amikor visszatér. Ott álltak egymás mellett, a szélső bükkfák alatt botjukra dőlve, és lesték az erdőt. Valami furcsa titokzatosság lapult bent a fák homályában. Halkan kondult néha a juhok korompja, de valahogy az se olyan tisztán és békésen, mint máskor. A nap már kezdett aláhajolni, és az esti fejés ideje is közeledett, mikor az öreg megjelent az erdőszélen. Valamivel föntebb jött ki, mint ahogy várták. Egyedül volt, mögötte kullogott a kutya. Nem jött oda hozzájuk, csak intett, hogy tereljék be a juhokat, és egyenesen a karámnak vette az irányt. Mikor leértek a juhokkal, ott várta őket a karám kapunál. Segített berekeszteni az állatokat, és mikor ez megvolt, odaszólt Jonicának, nagyon komoly volt az arca. Te, Jonica, fejés után lemégy a faluba, hírt adsz a bírónak, hogy küldjön föl embereket, akik Tomát levigyék, és a szüleinek is szólsz. A legényekben megfagyott a vér. Arcuk megszürkült, és csak nézték az öreget, szó nem jött ki a szájukon. Ott van a nagy szikla alatt a Strugban. A kutya lelte meg. Leesett, és összetörte magát. Másnap reggel 4 ember jött fel Jonicával a faluból, meg a Toma apja. 2 csendőr is kísérte őket. Bementek az öreg árszintjával a Strugba, és a nagy szikla alatt meglelték Tomát. Ott feküdt a mohás köveken, a páfrányok között. Magasról eshetett, mert nagyon összezúzta magát. Fölszedték, rudakra kötözték, és elvitték a Fontinelli tisztásra. Ott a csendőrök összeterelték a legényeket, és azok el kellett mondjanak mindent, amit tudtak. A csendőrök ráncolt homlokkal hallgatták a mesét a tündérről, meg az énekről, és néha bosszúsan közbemordultak, de egyebet nem tudtak mondani a legények. Vigyázatlanság folytán történt baleset, állapította meg végül is az idősebbik csendőr, azzal parancsot adott az indulásra. Az emberek némán emelték fel a hordágyat, és a menet megindult a Fontinellen át, és a kolobori plájon lefele, elől a 2 csendőr, hátul lehorgasztott fővel Toma édesapja. A legények szótlanul végezték a dolgukat egész nap. Az öreg is hallgatagon tetvett a sajtok körül. Tomáról nem esett szó, de reá gondoltak folyton. Délután följött néhány ember a faluból, sajtért, ordáért, juhos gazdák, akiknek erre a hétre esett a soruk. Újra és újra el kellett mondani nekik a Toma esetét. Az emberek csóválták a fejüket, hümmögtek, és némelyikük emlékezett régi történetekre, amiket a nagyapák meséltek hajdan, meg öreg pásztorok, akik a Pietroson legeltettek valamikor, és amelyekben hasonló dolgok fordultak elő. Valaki emlékezett arra is, hogy Minyabá, aki a rideg gulyával járt föl a Brád laposára, mesélte volna néhány évvel ezelőtt télen a Korsmában, hogy Tova a butka sziklái között Ma is élnének még lidércek, meg hasonló csodálatos és titokzatos lények, akik megkísértik olykor a halandó embert. És hogy ez bizony nem lehetetlenség. Azon az estén megeredt az eső. Már délután elborult az ég, egyszínű szürke volt, és úgy napnyugta táján szemetelni kezdett. Barátságtalanul nyírkos lett a világ. A legények behúzódtak a födélszállás alá, bundájukba csavarták magukat, és hallgatták az eső kaparászását a háncsfödelem. Sűrű volt az éjszaka, és sötét, néma és mozdulatlan. Nehezen jött álom a szemükre. Egyszer a kutyák is ugatni kezdtek, és Kosztaké kibújt a bundából, fölállt, és rájuk korjantott, mint amikor medvétől kell megóvni a karámat. Húha, ne hadd, húzd le, húha, húha. A kutyák ugatva eliramodtak a stroke felé, de nem sokára visszajöttek megint, és némán kapartak vackot maguknak a födél eresze alatt. Kosztaké is visszafeküdt. Mérges sötétség volt, és az eső is hullott szünet nélkül. A strug elé ugattak, szólalt meg egy idő múlva Jonica. A másik fölkönyökölt a bundán. Azt hiszed, hogy nem mondta ki, de tudták mind a ketten, hogy mire gondol. Nem feleltek rá, némán hevertek és hallgatták az esőt. Aztán elaludtak rendre. Nem történt más semmi azon az éjszakán. Másnap esett szünet nélkül. Ázott volt minden, és rossz kedvű. Még éjjel is szemetelt, de az már inkább csak köthullás volt. De reggel szétverődtek a felhők, és kisütött végre a nap. Délfelé megjött az új pakurár, akit a község tomahelyébe megfogadott. Vidám nyurgalegény volt, Gligornak hívták. Belökte batyuját a födél alá, és fütyörészre vette számba a juhokat meg a karámot. Az öreg árszintja elmagyarázta neki a rendet, és utoljára még ezt mondta, aztán egy szaka nincs mászkálás, érted? Ha hallasz is valamit, dugd be a füledet, és aludj! A legény nagyot kacagott erre a beszédre. Ne félj semmit, árszintja bácsi, tőlem danászat, ahány csurdé fehér nép a világon van mind, legfeljebb elkapom, azt ledobom a fűre, azt kész. Haj, fehér nép, fehér nép. Tündérek meg nincsenek, az csak olyan mese. Az öreg nem szólt többet, a legények is hallgattak. Ragyogó tiszta idő volt, melegen sütött a nap, kéken álltak kereken a hegyek, és messze voltak nagyon. Látszott, hogy nem tér vissza többé az eső. Érezni lehetett este is, hogy tartós, jó idő következik. Naplemente után a levegő lehűlt, és elindult egy hűvös kis szellő is. Mire a csillagok kigyúltak, már harmadszaga volt a levegőnek. Újra négyen feküdtek a födél alatt. Hárman hallgattak, de Gligor, az új takurár, sokáig izgett mozgott köztük. Fütyörészett, aztán mesélni kezdett mindenféle tréfás dolgokat, amik odalent történtek a faluban, és egyáltalán nem zavarta az, hogy csak ő egyedül nevetett a történeteim. Később aztán ő is elcsöndesedett, és nem sokára már hangosan horkolva aludt. Kosztaké ébredt föl elsőnek a hangra. Sötét volt, a hold még nem látszott sehol. Éppen csak a csillagok szitáltak egy kevéske derengést az éjszakába, fölült, figyelt. Egészen tisztán hallatszott az ének. ugyanaz a furcsa, búgó, lágy hang, ugyanaz a mérhetetlenül szomorú dallam, mint akkor. És a strug felől hallatszott. Forrázta a mellette fekvőt. Hallod? Kérdezte súgva. Aztán mind a hárman ébredültek, és hallgatták az éneket, ahogy halkan szűrődött át feléjük az éjszakán. Csak Gligor horkolt még mindig. Rázd már meg, hogy hallgasson! Janica bosszussal rázta meg az alót. Mi? Hallgass! Nem hallod? Mi? Puhán hullámzott feléjük az ének, mintha maga a sötétség énekelt volna valahol az erdők között. Ez az? Kérdezte Gligor, és fölült a bundáján. Ez? A tündér? Hallgass! Gligor durván fölnevetett és fölállt, rántott egyet a nadrág szíján, aztán kilépett a tető alól. Hova mégy? Riadt föl Kosztaki. Hova? Hát elhozom nektek azt a fehér népet. Benyomjuk ide magunk közé melegítőnek, majd meglátjuk, mit tud az ilyen tündér. Durván nevetett, és elindult az erdő felé. A karám sarkánál még megállt, figyelte a hang irányát. Mi a bolondulj, Gligor, gyere vissza, gondolj Tomára, te! Csak egy gúnyos kacaj, válaszolt az ilyet kiáltásokra, és a legény nyurga alakját elnyelte az éjszaka csöndje. Többen beültek hárman a födér alatt. Kosztaki halkan káromkodott. Aztán csak ültek és figyelték a csöndet. A halk énekszó még hallatszott egy ideig, de már mintha sokkal messzebbről jött volna. És a dallam csupa titokolt és szorongás, néha csalogatóan lágy és szomorú, máskor szaggatott, mint a strug sziklás gerincei, melyek alatt feketén leselkedik a halál. Aztán egyszerre vége volt. Csak egymás lélegzetét hallották a csöndben, és néha egy-egy birka halk köhentését. Ültek, figyeltek, és vártak. Az idő összesimult a csönddel, és nem lehetett tudni, sok telte el belőle, vagy kevés. Aztán egyszerre csak Kosztaké megrándult és fölállt. Hová megy? Ijedt meg a másik kettő. Szólok az öregnek, felelte Kosztaké reketten, és megindult a kaliba felé. Benyitott az ajtón. Árszintja bácsi! Árszintja bácsi! Az öreg megmozdult a fekhelyen. Mi a baj? Gligor! Az új legény elment. Hova te? Az ének után, mint tova, úgy. No, az ördög. Néhány pillanatig csönd volt, aztán az öreg szöszmetölni kezdett, majd a legény elé lépett az ajtóba. Megint hallottátok? Igen. Hol? A strokban, mint akkor. Az öreg kalapot tett a fejére, és előkereste a fal mellől a botot. A strokban? Azt mondod? Arra ment a fiú? Arra? Az öreg füttyentett. Csobán! Csobán, gyere! A kutya előbújt a karám mellől. Menjek én is, Árszintja bácsi. Nem kell. De nem kell! Ordult türelmetlenül az öreg, és aztán elindult. Még látszott egy ideig, ahogy a karám mellett elhaladt, és mögötte a kutya. Aztán elveszett ő is a sötétségben. A Pietrosz körül halványan derengeni kezdett valami sápatfény. A hold volt ott, valahol a hegyek mögött. Az öreg lassan ment be a fák közé. Sötét volt az erdőben, érezni lehetett inkább csak a fákat, mint látni. A kutya nyugtalanul szimatolt körülötte. Kerest, csobán! Kerest! Az erdő hajolni kezdett lefele. Messze lent hallani lehetett a patakot, néha megrecsent egy ág, valahol egy állat iramodott zörögve, és az öreg lassan haladt lefele. Tapogatta a fákat, figyelte a fák koronái közt beszűrődő csillagokat. Kétszer is visszatért, és végre meglelte a gerincet. Kerest! Csobán, kerest! A kutya halkan nyöszörgött. Mikor a sziklákhoz kiért, akkor jött föl a hold. Horpat volt, mint egy zúzott tojás, amelyikből kicsurgott az élet. A fák szétnyíltak, és a sápadt derengésben úgy nyújtóztak szét a sziklák, mint valami halott óriások tagjai. Sötétek voltak és kemények. A gerinc keskeny volt és sikamlós a harmattól. Az öreg óvatosan haladt előre. Néha megállt és hallgatódzott. Néha a kutyát bíztatta. Keresd, csobán! Keresd! Keresd, csobán, keresd! A kutya földre tartott orral szimatolt, aztán lassan megindult előre. Eljutottak a nagy szikláig. Akkor a hold már elhagyta a Pietros tetejét, és fehér fénye behavazta a csupasz kőomlásokat. Valahol egy bagoly szólott, hangja végig borzongott a csöndön. A kutya megkerült a nagy sziklát, és az egyik mellé gerincen megindult lefelé. Néha megállt, bevárta a gazdáját, és halkan nyöszörgött. Keresd, csobán, keresd! Keresd, csobán, keresd! Omladékokon botorkáltak alá. Alattuk fekete szakadékok ásítottak, és nyirkos mohaszaguk megtöltötte a levegőt. Aztán egyszerre csak megállt a kutya, s föltartott fejjel előre figyelt, és halkan morgott. Az öreg odament hozzá, és kezét a kutya fejére tette. Hallgatódzott. Halk hangok szűrődtek ki valahonnan a sziklák közül, és most már ő ment elől, és a kutya mögötte. Vigyázva, nehogy megcsúszszék valahol egy kő, nehogy a mélységbe tévedjen a botorkáló lépés. Néhány sziklatömbön keresztül másztak, megkerültek egy görgeteget, és egy éles kis gerincre értek, melyen néhány csenevész kis fenyő kapaszkodott. És akkor egyszerre csak meghallotta tisztán a beszédet. Ott a gerinc alatt, egészen közel. Lenézett. A hold egy szűk kis katlamba világított bele, melynek alját sötét fenyves bozót tömte be, fölötte meg éles sziklafalak meredeztek, tépet körvonalaik fölrajzolódtak az égre. Onnan jött a hang lentről. Óvatosan ereszkedett le. Lába alatt megmozdult egy kő, gurulni kezdett, és csattanva vágódott lent a sziklákhoz. Így ereszkedett le Arszintja a katlamba. A beszéd elnémult. Aztán megszólalt valahol egy asszony hangja, halkan, de tisztán és biztosan. Jobbra, ahol a kis nyírfa van. Ott vezet az ösvény. És semmi több. Az öreg megkereste a nyírfát, ott volt az ösvény igazán. Évben kanyarodott alá a katlamba, aztán mire a közepére ért, már látta is az asszonyt, aki szólt. Egy széles barlang szájában ült, és a hold megvilágította az arcát. Odébb a sziklának támaszkodva állott a legény, görnyetten és megrokkanva, mint akit mérhetetlen fáradtság súlya nyom. Öreg árszintja leért a barlang elé, mögötte a kutya, ott megállt, és az asszonyt nézte. Az asszony őt. Fiatalnak látszott, legalábbis ahogy a hold megvilágította az arcát, nyoma sem volt rajta a ráncnak. Csak a szemei voltak nagyok és mélyek, és volt bennük valami különös, ahogy néztek. Valami, amitől az embernek végig szalad a hideg a hátán. Mezitláb volt, és a ruhája nagyon elviseltnek látszott. Fejét nem borította kendő, haja borzoltan és vadul omlott alá a vállaira, és szinte derékig belepte egészen, és csillogott a holdfényben furcsán, mintha nem is haj lett volna, hanem sok-sok hajszál vékony aranyfonál. Két kezével átfogta a térdét, úgy ült ott a barlang fekete nyílása előtt, és nézett. Miatta jöttél? Kérdezte azon a tiszta, lágy és dallamos hangon, amely olyan volt, mintha néhány pillanatra az egész szikla katlant megtöltötte volna muzsikával. Igen, felelte árszintja, miatta jöttem. Nem akarom, hogy úgy járjon ez is, mint az asszony közbeszólt, valamivel keményebb volt a hangja. Ülj le, öreg ember vagy, hát ülj le. Sajnálom, ami azzal a másikkal történt, de nem tehetek róla. Ülj le, öreg ember, nem tudom a nevedet. Köszönöm, mondta az öreg, nem ülök le. Csak ezért a fiúért jöttem. Visszaviszem, mert nincs mit keressen itt. Miért énekelsz éjszaka, és mit keresel itt tulajdonképpen? Várj! A fiú nem mehet még. Dolgunk van egymással. Mondj csak! Elfordult hirtelen a legény felé, és a hangja kiélesedett, mint a késpengéje. Mondd csak el ennek az öreg embernek, hogy mi dolgunk van nekünk. A legény ott a sziklafalnál fölnyögött. Mondd, parancsolom. Csattantak a szavai, Gligor meggörnyedt tőlük, és dadogni kezdett. Az úgy volt, hogy én elloptam a juhokat, és azért loptam el, hogy ő utánam szaladjon, és így elcsalja messzire a háztól, és ez alatt jön a gyermeket. A legény csuklott egyet, és elhallgatott. Az asszony szemei szikrázni látszottak a holdfényében. Mondd, sziszegte. Mondd ki te? Ellopta, nyögte ki a legény. Ellopta a gyermeket a házból. Oda! Ki ez? Az úr elfogott egy este az úton. Akartok pénzt keresni? Kérdezte. 1000 forintot. Kit kell megölni? Kérdezte Jón. Csak el kell lopni egy gyermeket. Így volt. Hova vittétek? Nem tudom. Jó, már én csak a pénz egy harmada, én csak disznók, mocskosak, gazok. Az én gyermekemet loptátok el. Az én gyermekemet. Ki az a Jón? Hol lakik? Felej! Jón a Piperikről, az ökörcsordával van fönt a Moldovánkán, Nehezen jöttek a legény szájából a szavak. Arca sárga volt, mint a halottaké. Az asszony szemei sütöttek, ahogy nézte. Arca vad volt, szája keskeny, kegyetlen és gonosz. Megrázta a fejét, borzolt hajtincsei, mint meg annyi vonagló aranykígyók röpködtek körülötte. Mit érdemeltek hát? Mondd meg te magad, te legény! Mit érdemel az olyan, aki ellopja egy asszonytól az egyetlen gyermekét? Egy asszonytól, akinek senkije sincsen és semmije sincsen, csak az egyetlen gyermeke. Mit érdemel az olyan? A legény nehezen nyögött, mint a nagybeteg. Feje előre görbett, válla megroskadt, térdei reszkedtek. Öreg árszintja lehajtotta a fejét, tűnődött egy keveset, aztán lassan megfordult, és megindult az ösvényen vissza fölfele. Hová még, öreg ember? Kapta oda a neszre az asszonya fejét. Öreg ember, akinek nem tudom a nevét, hová még? A ti dolgotok, mondta halkan, rekedten, és nem is állt meg közben. Nem tartozik reám. Aztán ment lassan fölfele a holdfényben kanyargó keskeny kis ösvényen, lehajtott fejjel, az ösvényt ügyelve folyton, és mögötte kullogott Csobán a kutya. A gerincről még egyszer visszanézett, de onnan föntről már nem látszott sem az asszony, sem a legény. Csak a néma sziklakatlan látszott, ahogy halálos sápadtan merett föl a betegfényű holdra, és hallgatott. Az öregember sóhajtott, aztán lassan, botjával tapogatózva tovább kapaszkodott, amerre a szálerdő sötétedett fönt a sziklák mögött. A három legény ott várta a kaliba előtt. Már azon tanakodtak éppen, hogy mit tegyenek, ha az öreg is odavész. Aztán meghallották a lépteit a füvön, és nem sokára őt is látták, ahogy jött a tisztáson lefele. Egyedül volt. A karámig elébe mentek, lélegzetük izgatott volt, hallgatásuk mögött kérdések zakatoltak, várták a szót. Nem találta meg, megtaláltad, de már az öreg nem állt meg előttük, nem nézett rájuk, csak elment mellettük, és nem is szólt. Legyökerezve maradtak ott a karámnál hárman, és döbbenve bámulták egymást. Csak a kariba ajtajából szólt rájuk az öreg rekedten, szigorúan. Mit álltok ott? Eredjetek aludni, éjszaka van. A más dolga nem tartozik rátok. Azzal belépett a kalibába, és behúzta maga mögött az ajtót. A három legény összenézett. Aztán Kosztáké mozdult meg elsőnek, és lassú léptekkel visszaindult a szállásvödér felé. A másik kettő szótlanul követte. Lefeküdtek és magukra csavarták a bundát, aztán sokáig feküdtek ott álomtalanul, és belebámultak a sötét éjszakába. A csillagokból hullott a harmat, és később valahol messze kiáltozni kezdett egy bagoly. Halálmadár, súgta Jonica, és keresztet vetett. Keresztet vetett a másik kettő is, majd valamelyik kutya halk nyújtott hangon vonyítani kezdett. Vonyítása egyre erősödött, belekapcsolódtak a többi kutyák is, és hangjuk végig szántotta a sápat éjszakát. egyikük sem szólt rá a kutyákra. És ez a hátborzongató, kísérteties üvöltés visszhang nélkül veszett el az erdők fekete csöndjében. A nap kiült a Pietrosra, és fényét a barlang szájába vetette. Az asszony megmozdult a mohából és fenyőbojtból készült fekhelyen, és kimászott a napra. Fölkönyökölve hevert ott egy darabig, és lenézett a katlamba, ahol a fenyves fekete sűrűjéből kis fehér páragomolyok húztak elő, és szétoszlottak a napsugarak között. A nyírkos sziklafalakra rátűzött a reggeli napfény, és a levegő gyorsan melegedett. Jól esett ez a melegség a barlang nyírkos hidege után. Elnyújtózott alatta, mint a macska, lustán és álmosan, és belebámult az erdők közé. Lent a sűrűségtől ellepett meredek sziklaoldal alatt a patak zúgott. Néha olyan volt, mintha változtatta volna a dallamot. Egyszer halkabb lett, máskor hangosabb, azt szerint, hogy a reggeli szellő labdázott a hanggal. Egyszerre csak nagyot kordult a gyomra, megérezte az éhséget. Ismerős érzés volt azokkal a kis nyilalásszerű fájdalmakkal a gyomrában. Körülnézett, de már a tegnapi gombából nem volt semmi. Föltápászkodott, nyújtózott, aztán hátra rázta a haját, kezébe vette a barlang előtt fekvő hosszú mogyorófa botot, és kilépett a sziklaperem szélére. Nyírkos penés szag áramlott föl a katlamból. Még egy pillantást vetett hátra a barlangra, mint aki búcsúzik, pedig nem volt mitől búcsúznia. Csupán egy üres barlang volt, és benne egy puszta fekhely. Mint amikor a vad fölkel a vackából, és még egyszer visszanéz rá, és talán azt gondolja, talán nem is jövök erre többet. Ilyen volt ez a visszanézés. Aztán szikláról sziklára szögdelve megindult lefele. A meredek omlásokat kerülgetve rendre leért a páfrányos sűrűség szélére. Egy helyen megállt, és hosszasan nézett egy sziklahasadék felé. Érezte, hogy valaki fekszik ott, és csodálkozott. Idáig eljutott mégis. És látta maga előtt a nyurga legényt, amint gonosz és károrvendő röhögéssel az arcán terelte a juhokat ott a komárnyék fölött a fenyvesben, kurjantozott nekik, hogy még jobban vaduljanak meg, és röhögött, pedig tudta, hogy az alatt ott lent a házban valaki kiveszi a gyermeket a bölcsőből, és viszi, viszi. Vadharagot érzett. Kedve lett volna oda menni a szakadékhoz belenézni, és az arcába köpni annak, aki ott fekszik. Pedig valahogy mindaz, ami ott fönt, a komárnyikon történt, már olyan volt, mint a borzasztóan régen, talán nem is ebben az életben történt volna. Néhány pillanatig állt ott, aztán egy vad mozdulattal elfordította fejét a sötét szakadéktól, és elindult a páfrányok közt lefele. A rugalmas hosszú bottal ügyesen szögdelt keresztül köveken és ledőlt fatörzseken. Sűrű fenyő ágok borzolták a haját, néha a ruhája is megakadt egy-egy gajban, és halk recsenéssel fölszakadt a szövet, de mindezzel nem törődött. A patak zúgása egyre közelebb hallatszott. Egy vén fenyő tövéből morogva iramodott el egy fiatal medve. Fekete hátán fölborzolódott a szőr, és a fák közül még visszanézett egyszer, és brummogott. Aztán leért a patakhoz. Tajtékot verve bukfencezett a strug zöldesbarna vize a meredek sziklák között alá. Az asszony éppen, hogy megmosta benne az arcát, de már ment is tovább. Hideg volt a levegő, és nyírkos ott a szűk patakvölgy árnyékában, és a fák eltakarták az eget. Mint a szürkület lett volna, párás, gombaszagú szürkület. Tovább haladt a víz mentén lefele, itt-ott kenyérgombát talált a fák alatt, letörte, kötényébe gyűjtötte, némelyikbe beleharapott. Új és új üverek forrásai szakadoztak be jobbról és balról, aztán egyszerre csak szétnyíltak lassan a fenyők koronái, az ég kék csíkja csillogva megjelent, szélesedett a csík, kitárultak a sziklák is, és napfénytől sárgán föltűnt alant a Ratosnya patak völgye, ahol a strug vize a Ratosnyába harsogva alászakad. Az asszony macska ügyességgel lemászott a sziklákon, és talpa alatt ott érezte a völgyirét, harmatos füvét. A zimbru üverei felől málna illatot hozott a szél, és erről újra eszébe jutott, hogy éhes. Szaporán összetördelt valamicske száraz rőzsét, szoknyája zsebéből előszedte a tűzszerszámot, és szikrát csiholt. Hamarosan égett a tűz. Közepébe dobott egy jókora követ, aztán lement a patakhoz, és fogott néhány halat. Mire visszajött, a kő is kiforrósodott már, rátette a halakat, és a halak mellé a gombát. Mikor az evéssel elkészült, már a nap magossal járt, meleg fény öntözte a Ratosnya tágvölgyét, és a patak bütykös kövein vízirigók süttették fehér mellüket. Levetkőzött, és megfürdött a patak hűvös vizében. Sokáig lubickolt benne, aztán kimászott egy nagy lapos kőre, és hasra feküdt rajta, mint a gyíkok. A nap melegen tűzött oda, és egy könnyű szellő olykor végig simogatta a bőrét. Békés és mozdulatlan csönd hevert a völgyön. Csak egy-egy madár szállt néha át fölötte, és szitakötők ezüstös szárnya zizzent. A parti virágok langyos illata összekeveredett a harsogó víz nyers szagával. Az asszony lehunta a szemét, és nem gondolt semmire. Jó volt a napfény, a mesztelenség, a zúgó csönd, az egyedüllét. Már-már elaludt szinte. Hirtelen emberi hangra riadt. Fölkapta a fejét. Néhány lépésre tőle túl a tajtékos vizen egy ember állt a parti égerek alatt. Kerekfejű kövér kis ember. Úri ruha volt rajta, bőnadrág, csíkos ing, nadrág tartó, karján kabát. Hasa előre púposodott, fején furcsa kerek szalmak alapot viselt. Arcán alávaló vigyorgás terpeszkedett, és újra mondott valamit. A víz zúgásán nem hallatszott át. Mi van? Kérdezte az asszony, és az oldalára fordult, hogy jobban hallhassa a szót. A kis kövér tölcsért csinált kezéből a szája elé, és úgy kiabálta át a vizen. Nem fázik a ruhád? És rövid kövér mutató ujjával feléje mutogatott. Az asszony végignézett magán, és aztán megint az emberkére bámult, nem értette, hogy mit akar tőle. Nem értem, kiáltotta át a víz fölött. A kis kövér legyintett és röhögött. Aztán intett neki, gyere át! Az asszony fölült. Miért? Mondok valamit! Gondolkodás nélkül lecsúszott a kőről, és átgázolt a vizen. Ezer csillogó vízcseppel a bőrén mászott ki a túlpartra. Mit akar mondani? Állt meg a furcsa kis idegen előtt. válaszolta az zsíros kerekarcán újra azzal az undorító vigyorgással. Nem fázol? Az asszony csodálkozva nézett rá. Meleg van. Röhögött a kövé. Javászomból készült a ruhát. És puha püffet ujjaival belecsípett az asszony feszülő húsába. Azt csak nézte. Mit akar? Röhögött a másik. És újra megcsípte. Bolond, mondta az asszony, és megfordult, hogy visszamenjen a kőre. A kövér ilyetten lépett utána, szája megnyálasodott, arca kivörösödött. Te, mondta, és nehezen szuszogott hozzá. Gyere, kapsz egy forintot. Az asszony visszafordult, és rábámult a kövérre. Aztán megrázta a fejét, hogy a haja csak úgy lobogott, és elkezdett kacagni. Maga! Hiszen a hasától olyan a hasa éppen, mint akinek gyermeke lesz. A kövér még vörösebb lett. Odalépett hozzá, és megmarkolta a karját. Te! Szuszogta akadozva. Tudod, ki vagyok én? Nagyon nagy úr vagyok ám. Én vagyok a Schwarz úr. Tudod-e? Enyém ez az erdő itt. Az egész, amit látsz, és minden, ami van, benne te is. Na, gyere, kapsz egy forintot. Na, az asszony csak kacagott furcsán kihívóan. Én is. Azt mondja, hogy én is. Hát, ha én is a magáé vagyok, akkor miért kér? Egy rántással kiszabadította a karját. Ha a magáé vagyok, mutassa meg! Schwarz úr újra utána kapott, most már két kézzel markolta meg az asszonyt. Tudok én úgy is, lihegte és húzni kezdte magával. Az asszony hagyta. Szemében furcsa, csintalan tüzek gyúltak. Hirtelen megállt. Várjon, mondta, nem így. Menjen odani, ahol az én ruháim vannak, és vesse le maga is a ruháit. A kis kövéremberke szája megnyílt, és újra azzal az undorító vigyorgással nézett az asszonyra. Itt mondasz? Menjen, na! Schwarz úr még markolt néhányat az asszonyon, aztán kivörösödött arccal megindult a ruhák felé, amelyek oda voltak terítve egy kidőlt égerfa törzsére. De siessen ám, szólt utána az asszony halk kuncogással. Schwarz úr szuszogva kezdett kibújni a ruháiból, hátat fordított az asszonynak, aki még mindig ott állt a vízpartján, és nevetve nézett feléje. Nehezen ment a vetkőzés, de végre az is megvolt. Valami furcsa, zavart kifejezés volt az arcán, amikor visszafordult az asszony felé. Most aztán fogja meg, ha tud, mondta nevetve az asszony, és a szemében ezer kis ördög huncutkodott, ahogy a csúnya emberkét nézte. Vigyorgott az, és jött közelebb, óvatosan lépegetve, mert talpát szúrták a kavicsok. Az asszony megugrott előle, aztán csalogatva megállt megint. Idétlenül kacsázott utána a kis kövé. Na ne, hát, ne bolondozz, na! Éppen, amíg csalta így fölfele a parton, aztán hirtelen eliramodott mellette, és visszafutott a ruhákhoz. Fölkapta magáét is, és a Schwarz úrét is, és átszaladt velük a vizen. Túl fölmászott a sziklákra, és onnan kiáltott át. Gyere, Has úr! Fogj meg, Has úr! Hogy ilyen csúnya legyen valaki, és ekkora hasa legyen, nem szégyeled magad, kis ember, a nagy hassal! És kacagott, ült a víz fölött magosan egy sziklán, és kacagott. Schwarz úr bosszúsan tipegett görbelábaival a túlsó parton. Na gyere vissza! Hát elment az eszed? Hát micsoda buta tréfa ez? Szavait túlharsogta a patak, csak egy-egy foszlány jutott át az asszonyhoz belőle. tiéd az erdő, azt mondtad, és minden, ami benne van. Hát mutasd meg, kis has úr, hogy mekkora nagy úr vagy, jaj, de csúnya vagy, Istenem, de csúnya. Schwarz úr dühöngeni kezdett odát. Megállj te, meg fenyegetődzött, megállj csak! Azzal óvatosan bedugta a lábát a vízbe, a másikat is, ügyetlenül mozgott a sima köveken. Az asszony lógatta a lábát a sziklán, és ingerkedve kacagott. Schwarz úr már a víz közepén járt, derekáig ért a víz, idétlenül billegett, az ár sodra is belekapaszkodott a hasába, aztán egyszerre csak zsupsz, elvágódott benne, mint a teknőben a forrázott disztó. Pöszkölve igyekezett lábra kerülni megint, de minduntalan elcsúszott újra a köveken.